Sziasztok! Szeretnék elmondani egy álmot, amit a mennyei atya kegyelméből kaphattam, és úgy érzem, hogy ezt fontos lenne megosztanom. Azt láthattam, hogy egy tengerparton vagyok, sok fiatallal, velem korúakkal, és belementem a vízbe, a tengerbe, és nagy lett a hirtelen úgy a vízállás, és nagyon elkezdett sodorni a víz. És mondták ott kinn a parton a fiatalok, hogy jöjjek ki, mert meg fogok fulladni, és hát én bennmaradtam a vízben, és mondtam, hogy nem jövök ki, mert az Úrra bízom magamat, és valahogyan az érdekes volt az álomban, hogy minthogyha nem a saját testembe lettem volna, hanem egy felnőtt férfinek a testébe, de ezt nem tudom, hogy mit jelenthet. És azt láthattam, hogy ugye, hát bennmaradtam a vízben, de szépen lassan kezdtem elveszteni az eszméletemet, és elájultam. És egyszer csak arra ébredtem álmomban, ugye, hogy egy barlangban voltam, ami ugye a vízben volt, a tengerben volt egy ilyen kis szigetszerűség, és mint hogyha kisodort engem volna oda a víz, de tudtam, hogy nem a víz volt, hanem valaki engem megmentett. És láttam ott a barlangban egy férfit, aki valószínűleg ugye kihúzott engem a vízből, és mondta, hogy gyere, mert mutatok valamit, vagy valami ilyesmit mondott. És akkor a barlangnak az egyik oldalán, minthogyha valami átjáró nyílt volna, és én oda bementem abba az átjáróba, és egy nagy folyosó volt ott, és hát ilyen nagyon félelmetesen nézett ki. És ott volt egy nő, aki próbált ott engem ijesztgetni, és féltem is egy kicsit. És hirtelen elém ugrott, egy ilyen középkorú, hosszú hajú nő volt, akinek nagyon-nagyon nagyok voltak a szemei, és ilyen durva tekintete volt. Elmondta nekem, hogy hogyan uralkodik, és mi az, ami tőle származik. És akkor láthattam egy olyan képet, hogy fiatalok a tévé előtt ülnek, és a tévének a képernyőjén pedig paráználkodás ment, és mindenki, aki ott ült, azt nézte. Én pedig, amikor megláttam, hogy milyen nyugodtan ülnek a tévé előtt, még a szemem elé is tettem a kezemet, hogy én ezt nem akarom látni, hogy teljesen normálisnak veszik azt, amit látnak a tévében, és ott még az a nő elsorolta nekem, hogy ez a sok videójáték, és minden, ami úgy elveszi az embereknek a figyelmét, az mind ettől a nőtől származik. És akkor tovább folytatódott az álom, de már nem azon a helyen voltam, hanem egy folyó előtt voltam, ami hát nagyon hideg volt, és körülöttem mindenhol hó volt. És én belementem abba a hideg vízbe, megfürödtem, és kifeküdtem a hóra, és kértem az Urat, hogy segítsen nekem, és legyen velem. És hirtelen megint ott lett mellettem az a férfi, aki kimentett engem a vízből. És akkor egyszer csak megláttam egy, hát valakit, akinek aranyból volt az arca, és hát egy kicsit azért félelmetesen nézett ki számomra, mert nagyon határozottan nézett, úgy, mint akinek ereje van, és hatalma van minden felett. És ő azt mondta, hogy tartsátok be mindazt, ami a jelenések könyvében meg van írva. És ennyi volt az álom. És nem, megmondom őszintén, hogy nem kaptam meg mindenre a megértést, de van, amire megkaptam, és azt el szeretném mondani. Hát az elejét annyira az álomnak nem értem, hogy miért sodort el a víz, és miért éreztem úgy, hogy megfulladtam a vízben, de mégsem haltam meg, mert valaki kimentett. Ezt nem értettem, hogy mit jelent pontosan, de azt tudom, hogy aki kimentett engem, az Jézus volt, és elvitt, hogy megmutassa azt, hogy mi az, ami az embereket megbetegíti, megmérgezi lelkileg, és azért volt, azért láthattam azt a képet, hogy ugye egy folyosón vagyok, és az a nő, aki engem kísértett meg, próbált félelembe tartani, ő volt maga a sátán, és ez a nő volt az, aki elmondta, hogy ez a sok rossz, amit a tévében láttak az emberek, az mind tőle van. És ugye neki pedig mind a médiában, az internethez kapcsolódó dolgokban van az ereje, hiszen ott azt mond, amit akar, tehát ez mind, amit láthatunk a tévében, az figyelemelterelés, és az, hogy ott nézték a tévét, és teljesen normálisnak gondolták mindazt, amit láttak. Tehát így csapja be a sátán az embereket, tehát bármit mond a tévében, azt mindenki elhiszi, és még normálisnak is, természetesnek is veszi. És ugye a sátánnak ebben van a hatalma, a médiában, hiszen ott azt mond, amit akar, és azzal hiteti el az embereket, amivel csak akarja. És hát azt is elmondta, hogy ez már elég fiatal korban elkezdődik, tehát minden egyes ilyen videójáték, meg ilyeneket is felsorolt, tehát ez is mind arra megy ki, hogy elvegye a gyermekektől is a gyermekkort, és hogy minél gyorsabban és gyorsabban a gyermekek felnőjenek, és a gyermekiesség megszűnjön. És hát elmondta ugye a sátán, hogy neki ebben van az ereje. Legalábbis az Úr megmutatta, hogy neki ebben van az ereje, hogy a médiából, amit beveszünk, hogy minden elterelje a figyelmünket az Úrról. És az, hogy én télen abba a hideg vízbe megfürödtem, és kifeküdtem a hóra, és az Urat hívtam segítségül, azt nem értem, azt sem értettem még meg, de úgy gondolom, hogy aki segítségül jött nekem, az megint Jézus volt, és akit láthattam, akinek aranyból volt az arca, és hatalommal beszélt, ő úgy érzem, hogy Isten volt, és ő volt az, aki mondta, hogy tartsunk meg mindent, ami a Jelenések könyvében le van írva. És hát úgy érzem, hogy ez lehet, hogy azt jelentette, hogy ugye a Jelenések könyvében, amikor le van írva a gyülekezetekhez a levél, még a legelején, szerintem azt akarta üzenni az Úr ezzel, hogy azokra figyeljünk oda. És hát ennyi volt az álom, de nagyon éreztem, hogy nekem ezt meg kell osztanom. Még úgy is, hogy nem értettem meg mindent belőle. Lehet, hogy valaki más utitásnak fog megjönni az, hogy mi lehetett ez a vizes téma. Nem tudom. Lehet, hogy valaki másnak szól ez, vagy más kaphatja meg a megértést. Én nem tudom. De amit megkaptam az Úrtól megértést, azt szerettem volna elmondani. Úgyhogy ennyit akartam csak elmondani. Isten áldjon, sziasztok!
Nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és hogy titok, ami ki ne tudódnék. Jelenések könyve. Milyen könyv az? Jelenések könyve. A megjelentetés, a lelepleződés, a feltárókozás, a feltárás. Amikor a szobrot leleplezik, akkor látjuk, amikor le van takarva, akár egy ember is lehetne alatta, ugye? Mert ember formája van. Amikor lehúzzák a szoborról a leplet, akkor látjuk azt, hogy egy kőszobor, vagy egy faszobor. Tehát nem élő. Halott az. Halott dolog. Ugyanezt történik most a Jelenések könyvében. A Jelenések könyvében vagyunk egyénenként és globálisan. Tehát mondhatni, az egész világ a Jelenések könyvében van. Mondhattuk azt is, hogy korábban is voltak ilyen apokaliptikus időszakok. Szükség volt, hogy legyenek ilyenek. De minden ilyen apokaliptikus időszak durvább volt, mint az azt megelőző. Tehát igaz Jézus szava az összes apokaliptikus időszakra, az első világháborúra, a másodikra egyaránt. És azt mondja, hogy olyan borzalmakat nem láttak az emberi szemek, mint amik történni és lenni fognak akkor. És ez igaz volt az első világháborúra, a másodikra. És a következőre, amiben mostan beléptünk, arra még inkább igaz, ami korábban igaz volt az elsőre és a másodikra. Tehát mindig borzalmasabb és borzalmasabb dolgok történnek a Földön. Miért? Azért, mert megsokasodik az emberi tudomány. Az emberek Istennek képzelik magukat. Ezáltal még jobban elszakadnak Istentől. És ahhoz, hogy néhány lélek megmeneküljön. Nagyon borzalmas dolgoknak kell történniük, de még úgysem biztos, hogy meg fogunk menekülni. Mert azt mondja Jézus, hogy a nagy nyomorúság után is, egyesek a nagy csapások után is, egyesek káromolják Istennek a nevét, és nem térnek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy azokat ne tisztelnék. Tehát továbbra is az ember az ő keze munkáját tiszteli, azt bálványozza, az ő kezének az erejében bízik, az ő értelmének, az ő elmének az értelmében bízik, és így sokan el kell pusztuljanak, mivel hogy nincs értelme annak, hogy élettelen testek legyenek a Földön, olyan testek, amelyekben a lélek csak hálni jár, tehát a lélek ki van alulva, a lelkiismeret is ki van alulva. Ennek nincs értelme, Isten ezt nem fogja engedni, mint többször mondhattuk. A Jelenések könyve, a lelepleződés, a lepel le lesz rántva a halott dolgokról, azokról a dolgokról, amiket mi élőnek hittünk mostanig, a lepel le lesz rántva, és az ugye olyan sok hatással fog érni egyeseket, hogy abba beleőrülnek, megbolondulnak, megőrülnek. Egyesek élve elkárhoznak, egyes lelkek élve, tehát még a testben elkárhoznak. Olyan sok hatással fogja érni őket az, hogy amiben ők hittek, amit ők életnek hittek, az valójában egy halott dolog volt, abban nem volt élet. Rátérnék erre az álomra, hogy elmondjam azt, amit megérthettem belőle, és utána aztán visszakanyarodunk a Jelenések könyvéhez, hogy én most nem fogom felolvasni az egész Jelenések könyvét, mert erre én nem kaptam elhívást, sőt, inkább kijelentem a helyet, hogyha valaki azt hiszi, hogy én most el fogom magyarázni az egész Jelenések könyvét, vagy fel fogom olvasni, elmondom annak, hogy nem, és hogyha erre számítasz, hogyha ezt várod, hogy valaki neked a szájadba rágja a Jelenések könyvét, te nem fogsz megmenekülni, teljesen biztos. Ha neked Isten személyesen nem adja a Jelenéseket, nem jelenteti meg számodra az igazságot, te nincs agy megmenekülj. Úgy érzem, így tisztességes, hogy ezt elmondom, akinek nincsen személyes kapcsolata Istennel, aki nem születik újjá lélektől, nincs agy megmeneküljön. Én elmondok azt, amit elmondhatok, adok egy kis ízelítőt a Jelenések könyvéből, hogy lássátok az értelmet a képek mögött, a képekben, amiket Isten megjelentetett János által, Jézus által. Viszont aki nem érzi azt, hogy vágyik arra, hogy a teremtője személyesen beszéljen hozzá, eldobja az ő múltját, megbocsássa, tehát hogy szembesítse őt az ő bűneivel, és megbocsássa azokat, eldobja azokat tőle, akik erre nem vágynak, egyszerűen nincs, hogy megmenekülnek rá embertársak. Nem gonoszságból mondom ezt, hanem féltéssel. Tehát akik helyett gondolkodni kell még mindig, akik arra szorulnak, hogy engemet hallgassanak, vagy másokat hallgassanak, miközben ők nem kapnak kijelentést, és ha kapnak is, azt nem osztják meg embertársaikkal, azok az emberek óriási veszélyben vannak még mindig, itt a kiáltószón is, akik hallgatják a kiáltószót. Azt láthatta Iringó ebben az álomban, hogy az ember, ugye az embernek fia, tehát az ember, egy ember, az Ádám bemegy a tengerbe, és noha figyelmeztetve van, ő továbbra is bent marad a tengerbe, viszont a tenger fellázd ellene, és az életére tör. A tenger, mint tudjuk, a legtöbb bibliai képben a népek tengerét jelképezi, úgy a Jónás próféta történetében, mint Jézus szavaiban, a tengerenjárásban, Jelenések könyvében egyértelműen kijelenti, hogy a tengerek azok ugye az a népeket jelenti, a sokaságot jelenti. És ebben az álomképben Isten ugyanazt mondja, amit eddig is mondott, aki bemegy a tengerbe, és a tengerben hisz, a tengerben bízik, az emberekben bízik, az embereket követi, azt az embert a tenger hullámai, a tenger habjai el fogják ragadni, mint ahogy az elmúlt években is nagyon sok embert a tenger hullámai, az emberek szava, az emberek gondolata, amely az evilág profétái által volt megjelentetve, akik az énekesek, a filmszínészek, a sztárok, a celebek, vallási vezetők, politikusok, híres és neves emberek, tehát ők képviselték a tengert, a közvéleményt, a tömegszellemet ők képviselték, akik a tömegszellemben bíztak az elmúlt években, Nagyon sokan megbetegedtek, maradandó károkat okoztak az ő szervezetükben, az ő testükben, az oltásokkal, és sokan ugye brutális módon meg lettek ölve, lettek mészárolva a lélegeztetőgépekkel, és úgy meghaltak. Sokan ugye a vakcina következtében, vakcinázás következtében haltak meg. Az, hogyha valaki azt mondja, hallja ezt a felvételt, és azt mondja, hogy ez hazugság, mert én is felvettem a vakcinát, és nem haltam meg, akkor azt mondom neki figyelmeztetően féltéssel, hogy ugye mit mond a szád, mert az, hogy te kegyelmet kaptál a mindenható Istentől, az nem a te érdemed. Ez nem azt jelenti, hogy nem történt tömeges mérgezés a vakcina által. Az, hogy te kegyelmet kaptál, azok után, hogy emberekben bíztál, a tengerben bíztál, és felvetted a vakcinát, az nem a te érdemed. És ez itt mondtam egy korábbi felvételben, hogy a következő hullámban rengetegen el fognak veszni, akik kaptak figyelmeztetést valamilyen forrásból, Isten által, vagy bármilyen módon kaptak figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a vakcina méreg, ne vegyék azt fel. És sokan ne vették fel, viszont sokan felfúvalkodtak a saját intelligenciájuknak, a saját okosságuknak, a saját bölcsességnek tudták be azt, hogy ők nem estek bele ebbe a csapdába. Ezeket az embereket úgy el fogja söpörni a következő ár, mintha soha nem is léteztek volna. Én figyelmeztettem a barátaimat is, akik szintén ebbe a csapdába beleestek, hogy a vakcinát nem vették fel, mert kaptak figyelmeztetést egyrészt általunk, és kaptak figyelmeztetést mások által is. És persze Isten megengedte, hogy legyen figyelmeztetés, még az alternatív médiában is, hogy ne vegyék fel az emberek a vakcinát. De sokan felfúvalkodtak, úgy tettek, hogy mintha ők lettek volna azok az értelmesek, akik ezt a csapdát meglátták és kikerülték. És borzalmas volt hallani emberektől azt, hogy akik felvették a vakcinát, azokat az embereket lenézték és hülyének nevezték, sőt azt mondták, hogy meg is érdemelték, hogyha hülyék voltak, akkor meg is érdemelték a sorsukat. Most azok az emberek következnek, akik így beszéltek. Azok után, hogy megkapták a kegyelmet Istentől, így beszéltek, lenézték a nyomorultakat, akik elvesztek a tudatlanság következtében, a világ hazugságának, a világ média hazugságának következtében. Tehát figyelmeztetlek, drága embertársak, hogy azok következnek mostan, akik felfúvalkodtak, akik azt hitték, hogy ők voltak olyan okosok, hogy nem estek bele a csapdába, és nem Istennek adtak hálát azért, hogy megúszták azt, ami volt az elmúlt években. Szóval a tenger a tömegszellem, és azt mutatta, hogy ha az ember visszamegy a világba, mert megkívánja a világot, és sajnos erős be kellett számoljunk, hogy egyesek hallották tőlünk, általunk az életre hívó szót, Istennek a meghívó levelét megkapták, és örömmel fogadták, de amikor a veszély elmúlt, gyorsan visszamentek a világba, mint a 9 leprás. És borzalmas volt ezt látni, drága embertársak, borzalmas volt ezt látni. Visszamentek az emberkövetésbe, visszamentek a földi értékrendbe, a lenti értékrendbe, az emberek szavát hallgatták, a saját gondolatuk szerint kezdtek döntéseket hozni az ő életükben, visszamentek a saját egójuk követésébe. Ezek az emberek megint szintén nagyon sokan el fognak veszni ezek közül, mert annak ellenére, hogy megtapasztalták, megkapták Istennek a hatalmas kegyelmét, megtagadták azt, mint a 9 leprás, és visszamentek a tengerbe. Tehát azt láthatta Iringó ebben az álomban, hogy aki a tengerbe belemegy, úgymond kísérti Istent, még azok után is, hogy megkapta a kegyelmet tőle, visszamegy a tengerbe, és azt hiszi, hogy ő nem fog megfulladni, mert őt Isten megmenti, az ember téved. Mert Jézusnak azt mondja az ördög, hogy vesd alá magad, mert meg van írva, hogy az angyalainak parancsol felület, hogy meg ne üsd a lábad a kőbe. És Jézus erre azt mondja, hogy de az is meg van írva, hogy ne kísérst az Urat, a te Istenedet. Tehát ne provokáld őt, ne kísérst őt. Ne mondd azt, hogy te bármit csinálhatsz, csak azért, mert Isten gyermeke vagy. Mert ez Isten kísértés. Hogyha én szándékosan belemegyek a tengerbe, vissza a tömegbe, vissza a paráznaságba, és olyan emberekkel kezdek időt tölteni, akiket nem érdekel az igazság, akiknek eszük ágába sincs, hogy megismerjék a mindenható Isten kegyelmét, akkor azáltal én kísértem Istent, és a tengernek a hullámai engemet is el fognak sodorni. Belevisznek a fekete örvénybe, amely lehúz engemet a mélyre. És igen, Iringó itten betekintést nyert, úgymond a tenger mélyében lévő barlangba, ugye, ezek mind képek, képes beszéd. Hát amit ő kapott, az is egy jelenések könyve, ez is egy megjelentetés. Isten megjelentette neki képekben az igazságot, hogy honnét van irányítva ez a világ, a tenger világa, a tenger mélyéről, a a tenger mélyéről van irányítva, ugye? Tehát találkozhatott a sátánnal. Egy női test formájában, ugye? Mert a női test jelképesen, tehát hangsúlyozom jelképesen, egyébként is, aki újjászületett, az nem nő és nem férfi, hanem gyermek. Ott már nem számít sem a férfi, sem a nő, mert ő gyermek. Neki már lelki örömei vannak, és nem is vágyik a testi örömökre, mert Isten azokat elveszi, és behelyettesíti lelki örömökkel, mert a mennyek országában csak lelki örömök vannak. Ott nincs olyan, hogy azáltal van örömünk, hogy a testünk kívánságát kielégítjük. De igen, a földhöz ragadtságot jelképesen az Éva testesíti meg, ugye, minden földi embernek az anyja. Ő a földhöz ragadtság, ugye, de mivel Ádám is őt választotta, és ezért ugye elszakadt Istentől, földhöz ragadtá váltak az emberek. Tehát jelképesen a földhöz ragadtságot, a testiséget, a nő, az asszony testesíti meg. És nem hiába van az ugye, hogy most már persze a férfiak is szépítkeznek, mivel hogy ők is ugye, tehát nem tudja, egy nap férfiak, másik nap nők, ugye, tehát ilyen nővé váltak a férfiak a szó legrosszabb értelmében. Ők is bujálkodnak, pontosan, mint a nők, árulják az ő testüket. De régebb nem igazán volt ilyen, hanem sokkal inkább az volt, hogy a nők szépítkeztek. Tehát ugye a nők szépsége által váltak a férfiak testiekké. A bujálkodás által, a Jézabel szellemisége által váltak testiekké. Tehát jelképesen maga a sátán, maga a földhöz ragadtság, a földi létben, az elbukott földi létben való tévelgés az nő. És maga az igazság, az élő Isten, az az Atya. Ugye az Atya Isten, az Atya Isten. Ez képletes, drága emberek. Tehát Isten nem férfi, és nem nő, de mégis Atyának van illusztrálva ő. Atyának van megjelenítve. Miért? Azért, mert hogyha az Atya, ő képes, tehát ő Atya, őt nem kell megtermékenyíteni. Ő képes megtermékenyíteni a nőt, az asszonyt. Tehát ugye a Krisztus képes megtermékenyíteni lelki értelemben az egyházat, az asszonyt, a földhöz ragadt embereket, és akiket a Krisztus megtermékenyít az igazság magvával, azok olyan lényegűekké válnak, mint ő. Ők is gyermekekké válnak. Elszakadnak a földtől, és felemelkednek a mennybe, magyarul. Ezért van így elképezve, hogy a Bibliában, hogy Atya Isten, mert őt senki nem kell megtermékenítse, ugyanis ő mindig is volt, most is van, és mindig is lesz örökké való Isten, az Úr. Ezért Atya Isten. Ezért mondhattuk azt, hogy amikor olyant hallasz, hogy Isten anya, vagy Istennek a szent anyja, vagy földanya, hát a földanya az még úgy elmegy, ugye az még valamelyest takarja valóságot. De ezek az istennők, ezek mind a sátánt jelképezik. Tehát ahol ilyen istennő imádat van, szűzanya imádat van, Mária imádat van, ez mind azt jelenti, hogy az emberek meg vannak kötözve a földhöz ragadtsággal, a testiséggel. Ők vallásban vannak, nem találkoztak az élő Isten lelkével. Vagy ha hallották is az ő hívószavát, a Jézusnak az életre hívószavát, nem fogadták azt el, nem születtek újjá, és ezért nem is kapnak, úgymond minden napi kenyeret, nem kapnak kijelentéseket az égből, a mennyből. Sajnos, és így mennek a veszelem útján. Erre mondja Jézus, hogy a vallási vezetők nem fogják meglátni Istent, mert ők a vallásban, a sátánban vannak még mindig, és akik meg akarnák látni a mennyek országát, azokat sem engedik be, mert a vallásban, a gyülekezetesdiben tartják őket, és nem mondják el, hogy van újjászületés, sőt, fontos újjászületni, mert aki nem születik újjá lélek által, Istennek a lelke által és Jézus szava által, nem láthatja az igazságot, nem láthatja a mennyek országát. Tehát maga az ördög, maga a sátán ugye egy asszony volt, egy rémisztő asszony, mint ahogy az Illés idejében is az, aki megrontotta a zsidókat és hazugságba, babonosságba vitte őket, elcsábította őket, az is egy asszony volt, Jézabel volt ugye bűbájjal, csábítással, tehát ilyen női módra, ugye bujálkodással, szépítkezéssel, a test szépítésével vannak elcsábítva a férfiak, a test túlzott szépítésével, aminek semmi értelme nincsen, mert azt mondja Isten, hogy a nők arra kéne törekedjenek, hogy lelkileg legyenek szépek, hogy abban Isten megmutatkozik az ő lelki szépségükben, és abban a viselkedésben, amit ők mutathatnak lélek által. Tehát ez a csúnya asszony, ugye jelképesen, hogy kapta Iringó is, a sátánt jelképezte. Azt mondja, hatalmas szemei voltak. Miért voltak hatalmas szemei? Ugyanazért, amiért az UFO-knak hatalmas szemeik vannak. Az UFO-k ugye a földön kívüliek, ez is hazugság. Tehát egy nagyon veszélyes globális betetés. Milliók hisznek a földön kívüliekben, de hazugság, nincsenek földön kívüliek. Ha lennének sem, tudnának ide bejönni, mert nem úgy van a világ, mint ahogy gondoltuk, hanem úgy van, ahogy Isten mondta, hogy egy zárt rendszerben vagyunk, sosem volt holdra szállás. Ez mind hazugság, ez mind beltetés, nagyon veszélyes dolgok ezek. De miért vannak a UFO-knak hatalmas szemeik? Miért volt Piroska nagymamájának hatalmas szeme? Piroska kérdezte a nagymamát, hogy aki valójában a farkas volt, be volt öltözve nagymamának, hogy nagymama, miért vannak olyan hatalmas szemei, tehát hogy jobban lássalak, hatalmas fogait, hogy, hát, hogy felfajjalak, megegyelek. Tehát a hatalmas szemek azért vannak, mert az is ugye azt illusztrálja, hogy az emberek, az elbukott emberek az ő szemüknek hisznek, de Isten nem azt akarja, hogy a szemünknek higgyünk, mert ez a világ el van bukva. Tehát hogyha mi a szemünknek hiszünk, mi egy elbukott világnak hiszünk, egy olyan világnak hiszünk, amit mi hoztunk létre. Ezért azt mondja Jézus, hogy ha vakok volnánk, nem volna bűnünk, mert akkor nem látnánk ezt a hazugságot, és nem annak hinnénk, hanem arra kényszerülnénk, hogy a lelki szemeinkkel lássuk azt a valóságot, amit Isten elképzelt. Az, hogy nagyok a szemei az UFO-knak és annak a nőnek is nagy szemei voltak, azt jelenti, hogy teljesen testi, az ő szemeinek a világában hisz, és hogy igazából ő alakítja ezt a világot, és hogyan kápráztatja el az embereket, a gyermekeket, hogyan rontja el, úgy, ahogy mutatta Iringónak ebben az álomban, a látványvilág által, a videó által, a média által rontja meg az embereket. Tehát a látvány, hát, mint a színpadon is, ugye, amit láthatunk, látványfokozók, hangulatfokozók, ízfokozók, és minden ilyen, tehát a testi érzékeknek a csábításán keresztül tartja benne az embereket a sátán ebben a világban, az ördög ebben a világban. És úgy érzem, hogy nagyon egyszerűen és tökéletesen elmondta Iringó, vagyis egészen pontosan megmutatta nekem mindenható Isten, hogy hogyan vannak belevéve a gyermekek, a mai fiatalok, hogyan vannak megkötözve ebben a látványvilágban. És látjátok, hogy Istennek a törvénye az úgy működött, hogyha egy gyermek veszélyben van az ő szemei látásán keresztül, akkor igen, van olyan, hogy meggyengül az ő látása. Mert jobb volna, ahogy mondta Jézus, jobb volna neki, hogyha nem látna. Jobb volna nekünk, hogyha nem látnánk semmit. Hogyha a szemeinket kiválnánk és eldobnánk magunktól, csak a lelkünk meneküljön meg. Mint hogy épp testtel, ugye, és épp szemekkel a gyerna tüzire vettessünk. Azt mondja Pál apostol által Isten, hogy az ő gyermekei nem látásban járnak, hanem hitben. Tehát nem annak hisznek, amit a szemeikkel látnak, hanem annak hisznek, amit Isten mond nekik. Mert amit a szemünkkel látunk, az ideig, óráig való. Viszont Istennek a szava, a láthatatlan, ugye a láthatatlan, az örökkévaló, az sosem múlik el. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim sosem múlnak el, mondja Jézus. Tehát a látványvilág által van mindenki, tehát a gyermekek azzal vannak bele, tehát ahogy láthatta álmában, hogy gyermekek is felnőttek, ugye nézték a videókat, a különböző filmeket, a paráznaságot, és azáltal belekerültek ebbe a látványvilágba, a testiségbe. Így kerültünk bele mi is, én is így kerültem bele. A televízió által, a fenevad képe által ebbe a látványvilágba. És így lettem én is megkötözve a testiséggel, mint mindenki más. És ezért volt olyan fontos nekem is, hogy jól nézek ki, edzem magamat, legyek mutatós, hogy a látványvilágot továbbra is fenntartsam, úgy abban a formában, és azzal csábítsak én is, pontosan, mint egy himringyó, ugye, csábítgassam a lányokat, és fordítva. Na erre épül ez a látványvilág, amit az ördög felépített számunkra. Hangsúlyozom, drága embertársak, tehát az ég és a föld elmúlnak, de Jézus beszédei sosem múlnak el. Ne a láthatókra nézünk, mert a láthatók ideig óráig valók. A láthatók által kísérti az ördög, úgymond a világura, még Isten gyermekeit is, akik hallották az ő szavát, és akiket Isten megmentett. Én is éppen úgy, mint ti, meg vagyok kísértve azzal, hogy az életemet megjobbítsam, de külsőképpen, fizikailag, azáltal, hogy visszamegyek a világba, vagy olyan dolgokba megyek vissza, amikből is engemet Isten kivett, tehát hogy visszamenjek a tengerbe. Én is meg vagyok kísértve, mindannyian meg vagyunk kísértve. Iringó is meg van kísértve, hogy menjen vissza a tengerbe. És ráadásul még Isten nevét is felhasználjuk arra, hogy jaj, mi nyugodtan mehetünk a tengerbe, mert nem lesz semmilyen bántódásunk, hisz Isten velünk van. De hogyha kísérjük Isten folyamatosan, akkor már nem igaz, hogy ő velünk van, mert akkor már nem vagyunk engedelmesek, nem azt cselekedjük, amit az ő lelke mond, hanem kísértjük és az ő nevét felhasználjuk arra, hogy magunknak dicsőséget szerezzünk, és így történhet meg az, hogy azok, akiket Isten megmentett, süllyednek vissza a tengerbe, és ahogy Jézus mondta, az ő nevük kitöröltetik az élet könyvéből, az élők könyvéből, az élet könyvéből. Aki őt a tengerből kimentette, hát az nyilván Isten volt, az Isten keze, a Krisztus szava. Volt olyan, hogy én is süllyedtem volna vissza a tengerbe, és hallottam az élő Isten szavát egy hódításom által, és azáltal megteltem erővel, és visszaemlékeztem arra, hogy mit tett értem a mindenható Isten, és visszafordultam hozzá, csak míg a világ is két nap ezt nem lehet játszani Istennel, hogy mi folyton menjünk bele a veszedelembe, kísértjük őt is, ő utánunk szalad, hogy folyton megmentsen. Mert ha mi nem akarunk hűségesek lenni hozzá az ő szavához, hogy mi abból éljünk, ne a világból éljünk, hanem az ő szavából éljünk, akkor el kell engedjen minket, mert mi folyton arról teszünk bizonságot, hogy nekünk fontosabb a világ, a világi dolgok, a lenti dolgok, mint a fentiek, és így Isten is el kell engedjen minket, mert senkit nem akar ő bekényszeríteni a mennyek országába. És persze folyamatosan meg vagyunk kísértve, és legtöbbször a hozzánk legközelebb álló személyek által vagyunk megkísértve, hogy visszamenjünk a világi dolgokba, azokba a provokációkba, amelyekkel a világ provokál bennünket. De hogyha mi Isten kegyelmét erre használjuk, hogy belemenjünk a provokációba, a helyet, hogy megmutassuk az ő szavát, az ő dicsőségét, a mennyek országának az örömhírét elmondjuk azoknak, akinek ő mondja, hogy mutassuk meg, akkor nyilván ő is el kell engedjen minket, mert folyamatosan arról teszünk bizonságot, hogy minket, mi továbbra is a saját fejünk után akarunk menni. Hogyha az igazságról beszélünk, még azt is a saját fejünk szerint akarjuk csinálni, nem pedig úgy, ahogy ő mondta. Emlékezzünk arra, hogy Jézus nem zaklatta az anyját, nem zaklatta az ő testvéreit, folyton azzal, hogy térjenek meg, vagy meg kéne térni, hanem ő ment és végezte az ő dolgát. És ezáltal, hogy ő engedelmes volt Istennek, végezte az ő dolgát, ragyogott benne, tündökölt benne az élet, és azt meglátták az ő testvérei is, meglátta az anyja is, és megkívánta. Ő nem az anyját zaklatta, nem a rokonságot zaklatta azzal, hogy térjenek meg, nem az ő barátait, hanem ő folyton hirdette az Isten országát azoknak, akiknek Isten akarta, hogy hirdesse, és azáltal volt benne világosság. Tehát hangsúlyozom, hogy nagyon sokan a hozzuk legközelebb álló, tehát földi értelemben, testi értelemben, a hozzuk legközelebb álló személyek által vannak megkísértve. Férj a feleség által, feleség a férj által, a gyermekek által, a rokonok által, anyuka meg apuka által, és így tovább, és így tovább. Ezért vannak olyan kemény kijelentések a Bibliában, amiket elmond Jézus, hogy ha valaki őt követi, de nem gyűlölte meg anyját, apját, fitesvét, lány, testvérét, sőt, még a saját lelkét is nem gyűlölte meg, őt nem követheti. Mert az ember még mindig ragaszkodik a régi identitásához, a régi elbogott identitásához. Mert mindenkinek a régi családja azt mutatja, hogy Isten őt miből mentette meg. Azt a testi gondolkodást, azt az emberi gondolkodást, azt a földhözragadt gondolkodást. Ha folyton akarok én visszamenni, és velük akarok jól egyezni, akkor Isten el kell engedjen engemet egy idő után. Mert azt mondja, hogy ennek nincs értelme, ennek nincs értelme, hogy te folyton kétfelé sántikálsz. Amit én felépítek benned, estére az leomlik reggelre, ugye? Vagy pedig fordítva. Tehát láthatjuk azt, hogy milyen beszédes mindenképp egy ilyen álomban. Az igazság az, hogy majd, hogy nem lehetetlen teljesen megfejteni emberi módon, megérteni mindent. Mert azt hinni az ember például, hogy ebben az álomban, amit Iringó kapott, az csupán egy mellékes dolog, hogy annak a nőnek, aki a sátánt jelképezte, nagy szemei voltak. De láthattuk azt, hogy abszolút nem mellékes, mert ugyanúgy, mint minden más emberi megtévesztésnek, ugye, nagy szemei vannak, mint a farkasnak a piroska mesében, vagy pedig érdekes módon, ugye ezekben az új keleti rajzfilmekben hatalmas szemek vannak a gyermekeknek, az állatoknak és mindenkinek. Miért? Azért, mert már guvadnak ki a szemeik. Igazából annyira hisznek a látványban az ő szemeiknek, hogy arról szól az egész életük, és azáltal vagyunk mi benne tartva a látványvilágban, a hazúvilágban, a mulandó világban, a rothadásra ítélt világban, hogy nagyok a szemeink, tehát jelképesen is nagy szemeink vannak, és hiába romlik meg a mi szemünk látása, az is kegyelem Istentől, mert mi azt is ellensúlyozzuk valamivel, több dioptriás szemüveggel, nem azt tesszük fel, nem azt a kérést tesszük fel, hogy atyám, miért rossz az én szemem látása, miért romlott meg, hanem inkább erőltetjük, inkább mesterségesen megjavítjuk a szemeink látását, ugye üveggel, különböző lencsékkel, csak hogy továbbra is benne maradjunk a látványvilágba. Ekképp ugye Isten sem tud jóformán segíteni egy olyan embernek, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a látványvilágban higgyen, ahelyett, hogy megismerje azt a világot, ami az emberek, a testi emberek számára láthatatlan, és amit nyilván a mindenható Isten folyamatosan megmutat az ő gyermekeinek, mert mi itten a kiáltószón, és ugye barátaim az ő saját csatornáikon folyamatosan arról tesznek bizonságot, amit Isten nekik megmutat képekben, vagy álomképekben, vagy látásokban, vagy látomásokban, vagy értésben. És az egyértelműen arra utal, hogy az a világ, amit Isten elképzelt, az messze felül haladja azt a világot, amiben mi most vagyunk, és amit mi igaznak hiszünk. Ezért mondja a próféta, hogy amit emberi szem nem látott, hiába nyitom ki a szememet, hiába teszek távcsövet a szemeim elé, hiába teszek mikroszkópot a szemeim elé, akkor sem láthatom azt a világot, amit a mindenható Isten megteremtett, mert egy elbukott világban vagyok, amelyben a bűneim az én látásomat teljes mértékben megrontják. Ezért mondja Jézus, hogyha vakok lennénk, nem volna bűnünk, de mivel, hogy azt hisszük, hogy látunk, és a saját szemeinknek akarunk hinni, ezért nem láthatjuk az igazságot, és megmaradunk a tévelgésben, a bűneinkben. Ezért mondja azt is, hogyha a te jobb szemed, egyik szemed bűnre visz téged, bűnre csábít, akkor még az is jobb volna, hogyha kívánnád azt, és eldobnád magadtól, mert jobb félszemmel, vagy pedig bármilyen testi fogyatékossággal bemenni az életre, az örök életre, mint épp egészségesen a gehenna tüzére vettetni. Sőt, azt mondja Jézus, nagyon sok fogyatékos ember pont azáltal látja meg a mennyek országát, hogy nem tud hinni ebben az elbukott világban, mivel hogy ő fogyatékkal küzd, ezért ez a világ neki nem annyira örömteljes, mint egy olyan embernek, aki egészséges. Aki egészséges, eszik-iszik folyamatosan, táplálja az ő ötérzéki valóságát, ugye annak már testi értelemben, mennyországban van ugye az ő léte, az ő élete, ezért nem igazán keresi az igazi mennyországot. Erről szól a szegény Lázár története is, ugye, aki beteg volt, a kutyák nyaldosták az ő sebeit, és kívánt vala megelégedni avala morzsával, ami lehult a gazdag ember asztaláról, de azt sem kapta meg, hanem éhezett, fájdalomban volt, viszont miután meghalt mindkettő, a szegény Lázár és a gazdag ember. A szegény Lázár bement az életre a mennyek országába, a tökéletességbe, a tökéletes égbe, míg a gazdag ember, aki a látványvilágban hitt, és ott építette az ő mennyországát a testiekben, a földiekben, a pokorra vettetett, mert ő nem volt kíváncsi arra a tökéletes teremtésre, amit a mindenható Isten elképzelt. Ezért ő folyton a földi mennyországot próbálta felépíteni, tehát lent gyűjtögetett kincseket, és nem fent. Míg nagyon sok beteg ember, szegény ember, akik meg vannak fosztva a hamis gazdagságtól, a mammon általi gazdagságtól, meg fogják látni Isten országát. Pont azáltal, mert okkal vannak ők megfosztva, maga mindenható Isten nem engedi, hogy túlságosan ebbe a világban bízzanak, ebben reménykedjenek, és így ugye arra vannak úgymond motiválva, majd hogy nem kényszerülve, hogy keressék az igazi békességet, a lélek általi békességet. Ezért engedi meg egyébként Isten azt is, mindazt, amit ír a Máté evangéliumában, a 24. fejezetben, ahol Jézus elmondja az utolsó idők jeleit, meg a Lukács 17-ben talán elmondja az utolsó idők jeleit, ezért engedi meg a mindenható Isten a katasztrófákat, a földindulást, a viharokat, a háborúkat, hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy amit ők mennyországnak hittek, ugye amit a földön felépítettek, az infrastruktúra, és nem ultra, tehát lenti struktúra, és nem fenti struktúra. És azáltal, hogy az ember látja, hogy hogy omlik össze az az élete, amiért ő robotolt, egyesek persze megutálják Istent, és káromolni fogják őt, mint ahogy mondja a Biblia. Viszont mások könyörögni fognak az ég és a föld teremtőjének, tehát hozzáfordulnak, és a lelkük meg fog menekülni. Sajnos a katasztrófák közepette, az apokalipszis közepette nem fog mindenki megmenekülni, hisz azt mondja Jézus is, hogy sokan tovább, tehát miután a katasztrófa megtörténik, sokan visszamennek, és továbbra is a földi kincsekért kezdenek dolgozni, és továbbra is az ő kezeik csinálmányában fognak hinni, ahelyett, hogy kívánnák megismerni azt, amit az élő Isten megteremtett 6 nap alatt, ugye? 6 nap alatt. Tehát így nagyon sokan visszamennek a földi éden, a földi mennyország építésébe, még azok után is, hogy látják azt összeomlani. Arról, hogy mit jelent az, hogy télen belefeküdt abba a hideg folyóba, én kaptam egy megértést, de az is elképzelhető, hogy ő majd, tehát Iringó majd sokkal tisztább képet fog kapni arról, hogy mi a jelentése a hidegvíznek és a télnek. Mivel, hogy Isten egyszerűen gondolkodik, egyszerű emberekhez beszél, ezért elég, hogyha egyszerűen megvizsgáljuk, hogy mi történik nyáron, mi történik télen. Azt látjuk, hogy nyáron az ember felszabadul, de a szó legrosszabb értelmében. A nyáron az ember sokkal inkább él a testnek, mint télen. Persze most már van lehetőség arra is, hogy az ember a télen a testének éljen, hisz elmet Afrikába, elmet a Bahamákra, és ott nincsen tél, továbbra is süttetheti a hasikáját a napon. Tehát sajnos ugye, mivel hogy nagyon gazdagok lettünk mammonban, pénzben, majd hogy nem bárki megteheti azt, hogy télen elmegy nyaralni. Viszont, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy éltünk a szegénységben, tudjuk azt, hogy hát igen, a nagy barátságok meg akár a házasságok is nyáron köttettek, mert ugye az emberek fel voltak szabadulva, kinn a mezőn énekeltek meg minden, találkoztak egymással, tehát a test sokkal nagyobb teret kap, pontosan, mint mint amikor az anyagot melegítjük, hogy az elektronok gyorsan mozgásba, tehát gyorsabban mozognak, és sokkal tágabb íven, tágabb körön mozognak az elektronok, ugye? Tehát a hevítés hatására egy ilyen tágulás jön létre, aki valamennyire ért a fizikához, a kémiához, tudja, hogy ez így működik. Ugyanezt történik a mi világunkban is. A hőség hatására az emberek úgymond felhevülnek, és hevesebben jönnek, mennek, mozognak, és próbálják továbbra is építeni az ő földi mennyországukat. Viszont mivel, hogy Isten nekünk megadta ezt az ajándékot, hogy van tél is, az emberek olyankor kisebb helyre kerülnek, ugye többen összetömörülnek egy kis szobába, mert régebb nem volt olyan gazdagság, hogy egy 2-3 emeletes lakást fűtsenek fölöslegesen. Hogyha egy háznak volt 3 szobája, akkor is a szegényebb helyeken csak 1 szobát fűtöttek, és ott aludtak mindannyian. Ezért, hogy az élet nem a paráznaságról szólt, nem a testi élvezetekről, nem a perverzióról, hanem sokkal inkább a meghittségről, a lelki kapcsolatokról. Találkoztak az emberek tollufosztók alákában, meg különböző ilyen téli dolgok voltak, tevékenységek, amelyeket kicsi helyen kellett végezzenek. Így arra kényszerültek az emberek, hogy legyen meghittség közöttük. Tehát sokkal inkább foglalkoztak az emberek lelkiekkel télen, mint nyáron. Mert nyáron a testnek bőségesen volt hatalmas tér állt a rendelkezésére, hogy ő megélje a földi mennyországot. Tehát úgy is mondhatnánk egyszerűbben, egy mondatban, hogy télen lelkibbek az emberek, mint nyáron, mert kisebb a lehetőség arra, hogy a test örömeinek éljenek. És azon kívül viszont még egy olyan kép is elém tárult, hogy nyáron, hogyha valaki túlságosan el van folyva, vagy ha valaki elájul, akkor mivel frissítik őt fel? Hát hideg vizet öntenek rá, leöntik egy veder hideg vízzel, és abba a helybe megoldódik a probléma. A kutyák civakodnak, próbált ki, öntsél rájuk egy veder hideg vizet, abba a helybe mindenki helyre áll. Mindenki megtalálja a helyét, az összes kutya. Az összes kutya természetű ember. Tehát frissítő és üdítő hatással van a hideg víz az emberre. És ez a hűsítés, ez a frissítés történik az emberekkel télen, a hideg vízben, és igen, Isten megengedi, hogy belefeküdjünk a friss üdevízbe, ami nem más, mint az élet vize. Jöjjetek, és aki szomjazik, igyon az élet friss vizéből, adom azt én ingyen, mondja az Úr Jézus Krisztus azoknak, akik tőle várják a tanítást, és nem emberektől, nem világi guruktól és mesterektől, iskolákból és vallásokból, hanem személyesen tőle. Igyátok az élet friss, üdítő és frissítő vizét ingyen, frissüljetek fel, le lesz hűtve a test, a hideg hatására mi történik, összezsugorodik minden, ugye, hideg hatására, tehát a hő hatására tágulás történik, a hideg hatására meg összezsugorodás történik. Ekképp van az, hogy ugye a hideg hatására még a gáznemű, gázhalmazállapotú anyagok is ugye folyékonyá, akár szilárdá is válhatnak, mint például a víz is. Tehát mivel hogy az anyag meg van kötözve télen, hangsúlyozom, az anyag össze van, tehát össze van zsugorítva, ezért a lélek sokkal nagyobb teret kap. Noha a telet nem szeretjük, mert hideg van, meg minden, de tudjuk, hogy a léleknek az sokkal nagyobb lehetőség, mint a nyár. Körülbelül erről szólhat az álomkép, amit kapott Iringó, de hogyha ő kap erre még egy pontosabb, tisztább látást és megértést, én örömmel szívesen meghallgatom azt is. És akkor most, drága embertársak, én áttérnék a Jelenések könyvének a felolvasására, de csupán két fejezetet fogok felolvasni, amire kapott Iringó figyelmeztetést, a gyülekezeteknek írt levelek, ugye, amiket üzen Jézus a hét gyülekezetnek. Tudni kell, hogy jelképesen az a hét gyülekezet az most van, azok mi vagyunk, azok az emberek, akik megérthették az élet hívó szavát, örömmel fogadták. Tehát ez, hangsúlyozom, földi gyülekezettől független. Többször mondtam azt, hogy sajnos a vallások, hisz folyamatosan erről beszélünk, sajnos a vallások szövetségre léptek a földi uralkodókkal, a földi királyokkal, a földi politikusokkal, a földi vezetőkkel. Ezért voltak egy véleményen a Covidot illetően, a vakcinát illetően a vallási vezetők, a politikai vezetőkkel. Ezért azt mondja Jézus, hogy meneküljünk onnét, meneküljünk a hivatalos vallási szervezetekből, és ne a kiáltószóhoz, ezt ne úgy értsétek, én nem magamért beszélek, nem a kiáltószóért, hanem azért, hogy aki hallja az én szómat, személyesen Krisztushoz forduljon, mert ő tanít, megbocsátja bűneidet, meg is mutatja, ha kéred, meg is bocsátja, és szabaddá tesz, de ez csak akkor, ha kéred, mert ő nem fogja rád kényszeríteni az ő szabadítását. Tehát az a hét gyülekezet jelképesen, ugye akkor konkrét gyülekezetek voltak Szmirnában, Tiatirában, meg különböző helyeken, ugye Efézus, meg társai Görögországban, vagyis ne Görögország, ezeken a különböző gyarmatokon mondjam úgy, lehet, hogy helytelenül mondtam, ezek valós gyülekezetek voltak, de most mindent lelkiértelemben kell érteni, és fel kell fogjuk azt, hogy az a hét gyülekezet egészen pontosan az a hét üzenet Jézustól az úgy igazából azon személyeknek szól, akik személyesen hozzáfordultak, és általa vannak tanítva és vezetve. És nagyon fontos figyelmeztetés, főképp az utolsó időkre vonatkozóan, mert tudjuk jól, hogy most sokkal inkább, mint valaha globálisan is igaz az, hogy az utolsó időben vagyunk. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy véget fog érni a földi lét, meg fog szűnni, viszont apokaliptikus időszak van, mint ahogy volt a második világháború idején is. És ahogy mondtam az előbb is, minden apokaliptikus időszak durvább, sokkal intenzívebb, erőteljesebb, borzasztóbb, és szörnyűbb volt, fertelmesebb volt, mint az azt megelőző esemény. Így a második világháború sokkal borzalmasabb volt, mint az első. Sokkal több ember meghalt. Bele sem merünk gondolni, mi fog történni most, hogyha Isten megengedi, hogy kitörjön a harmadik világháború, amelyben tudjuk jól, hogy elkerülhetetlen azt, hogy bevessék az atom fegyvereket. Tehát ez megtörténhet nem csak úgy, mint Hiroshima-ban és Nagasaki-ban, két városban, hanem megtörténhet ez globálisan, mert tudjuk jól, hogy nagyon több országnak vannak atomfegyverei, akkor csak ugye Amerikának volt, Oppenheimernek köszönhetően ugye, és így vetettek véget a második világháborúnak, és itt fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a második világháborúnak mesterséges vége lett, tehát nem egy természetes vége lett, hanem egy mesterséges vége lett, és így az a békesség, ami a második világháború óta fenn van tartva a Földön, a földkerekségen, az egy mesterségesen létrehozott békesség. Nem egy valódi békesség, nem egy igazság általi békesség, hanem egy mesterségesen fenntartott békesség. Ezért, amikor a mesterséges lufi, a mesterséges hazug békesség, amiről beszél Orbán Viktor és a világ vezetői, amikor az robbanni fog, az nagyot fog csattanni, és rengeteg ember fog elpusztulni, különböző módon, fegyver által, betegség által, tűz által és mindenféleképpen. Az, hogy valójában nem volt békesség a Földön, nyilván az bizonyítja ezt a dolgot, ezt a tényt, hogy bár ugye nem háborúztunk és nem lövöldöztük egymást, itt Romániában ugye volt lövöldözés, voltak halálos áldozatai a forradalomnak, és voltak kisebb forradalma, kisebb háborgások mindenhol a Földön, de igazi háború nem volt. Mindazonáltal azt tapasztaljuk, hogy olyan betegségek jöttek, amiket az orvostudomány sem tudott gyógyítani, a rákot még mindig nem tudja gyógyítani, sőt nem is érti, hogy miért van rák, miért van rákos daganat. Tehát ugye ez, hogyha más betegség nem is volna, ha nem lett volna COVID, vagy bármilyen más járvány, vagy betegség, akkor önmagában a rák is bizonyítaná azt, hogy az emberek nem békében, hanem háborúban élnek, háborúban vannak. Háborúban élünk, mert ez a belső háború, ami zajlik az embernek a lelkéért, az emberben, ugye ez a belső háború nagyon sok áldozatot követel, nagyon sokan meghalnak. Tudjuk jól, hogy a rák például az nem kivételez, tehát nincs kivétel. Öreg, fiatal, 2 éves, 92 éves, teljesen mindegy, gazdag, szegény, a leggazdagabb emberek is. És többször elmondtam ezt a példát, egyik legerőteljesebb példa az volt, hogy itt Székelyföldön élt egy ember, aki nagyon tehetős, egyik leggazdagabb ember volt Romániában, és tényleg ő majdnem egy önkény uralkodó volt, tehát olyan dolgokat tett, amiket nem kellett volna tegyen, és amiket Isten szemében nem volt kedves. És ugye, mivel egyik leggazdagabb ember volt, hát ő azt hitte, hogy ő is egy király. Viszont igencsak fiatalon jött a számonkérés számára, jött a rák. Isten tudja, lelke megmenekült-e vagy nem. Én kívánom azt, hogy legyen úgy, hogy a fájdalom által talán megmenekült a lelke. Nem tudom, nem akarok ilyet mondani, mert akkor, hogyha azt mondom, hogy mindenki megmenekül, az biztos, hogy a betegség által mindenki kap esélyt, a leggonoszabb ember is, a gyilkos is, a tolvajrabló is, mindenki. Tehát ő is kapott lehetőséget arra, hogy megmeneküljön. Viszont, mint tudjuk, ő inkább a testét akarta megmenteni, és egy hatalmas bizonságot kapott Székelyföld, akik őt ismerték, ugye a székelyek itt Romániában, és a románok is, hogy akármennyi pénze van az embernek, hogyha jön a számonkérés, Istennek az ítélete, a pénz nem segít. A pénz nem fog segíteni senkinek. Tehát ez a bizonyíték arra, drága embertársak, hogy itt valójában nem volt béke. Akkor lett volna béke Székelyföldön, vagy akár a világ más országaiban is, hogyha nincsen háború, de az emberek egészségesek, szeretetben élnek, és amikor eljön az óra, akkor nem meghalnak, hanem megboldogulnak. Ez lett volna a bizonyítéka annak, hogy mi valódi békében vagyunk. De mivel, hogy a béke félelem által van fenntartva, mert tudja úgy Amerika, mint Oroszország, mint Irán, meg az összes atomhatalom, nukleáris hatalom, vagy atom, nem tudom, hogy mondják ezt, atomhatalom, tudja azt, hogyha valamelyik elkezdi, akkor ennek nem, tehát itt győztes nem lesz emberek. Hogyha megtörténik, ha ki fog törni az atomháború, mint ahogy Isten mutatta nekünk álomban, ott győztesek nem lesznek, csak vesztesek, és szó szerint az emberek égni fognak. Tehát a szó legszorosabb értelmében, testi értelemben is, nem beszélve a lelki értelemben vett égésről, amiről Jézus Krisztus beszél, ami sokkal borzalmasabb, mint testben égni. Mert azt mondja, ugye, hogy aki lelki értelemben ég, mert a lelke nem szabadult meg, hallotta az igazságot, hallotta az élőisten hívószavát, Krisztus hívószavát, de megkeményítette a szívét, annak a lelke is égni fog. Azt mondja Jézus, hogy oldhatatlan tűzzel, annak a tűznek nem nincsen vége. Nincs olyan, hogy hát még 5 perc aztán majd kioltják a tüzet. Ilyen nincs, drága emberek. Miért? Azért, mert miután a test meghal, a lélek, az összes lélek, az összes lélek, az összes élet tudat, ha úgy tetszik. Tehát nem halunk meg, nem lehet meghalni. Ezt kell valahogy felfogjuk, hogy nem lehet meghalni. A lélek nem fog megsemmisülni. Nem ér véget a léleknek a léte. Tehát az összes lélek élni fog, kivétel nélkül. És hogy miért van örök élet, örök mennyország és örök pokol? Azért, mert ott már nincs idő. Idő addig van, amíg van test, drága emberek. Idő csak addig van, amíg van test. Miután a test meghal, utána következik az ítélet. A lélek vagy megszabadul a testből, vagy pedig nem szabadul meg. Azt mondja Jézus, hogy ahol a férgök meg nem hal, és a tüzök el nem alszik. Mit jelent ez? Az, hogy egyesek nem tudnak kiszabadulni a testből, mivel a testi identitással azonosultak, nem fognak tudni kijönni a testből, nem fognak tudni attól elszakadni, és ezért gyötrődnek ugye az időtlenségben, főképp egy olyan testben, amelyik rothadásnak indul. A férgök sosem hal meg, tüzök el nem alszik. Ezt mondja Jézus. Kemény szavak ezek, drága embertársak. Én azt mondom, hogy kár megvárni azt, hogy ezt megtapasztaljuk a bőrünkön, mert hogyha valaki kételkedik abban, hogy ez igaz, lehet, hogy nem igaz. De én azt mondom, hogy jobb most tisztában lenni dolgokkal, mint ezt személyesen megtapasztalni. Mert amikor az ember ezt már személyesen tapasztalja, a test halála után, onnit már nincsen visszaút. Tehát jobb most megtudni, mi az igazság erről, mint sem megvárni azt, hogy vajon akkor majd hogy lesz. Mert én nem hiszem, mert szerintem reinkarnáció van. Úgy gondolom, hogy az örök kivalóságot kár kockáztatni, az örök életet kár kockáztatni, ugyanis a mi életünk, ahogy mondják egyes öregek, akik a megboldogulás előtt vannak, egyes öregek úgy számolnak be a földi életről, hogy egy szempillantás volt az egész. Tehát ők már az örökké valóság perspektívájából beszélnek a földi életről, és ők bizonságot tesznek még itt a testi földi életben, hogy az örökké valósághoz képest a testi lét egy szempillantás. Egy szempillantás, drága embertársak, kár kockáztatni az örökké valóságot, az örök létet. És úgy érzem, most már itt beszéltem az álomról, meg a bevezetőről, hogy most már áttérhetek a Jelenések könyvére. Úgyhogy kapaszkodjunk mindannyian, mert ez mindenkiről szól, minden egyes lélekről szól, akik már az igazság útjára léptek, és akiket a mindenható Isten megszólított, nevén szólított. Jelenések könyve, 2. rész. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezek az angyalok, azok a személyek, akik úgy lehetne mondani, hogy mint vezetők, de mégsem vezetők, tehát nem testi értelemben, nem feltétlenül testi értelemben vezetők ezek az emberek, drága embertársak, hanem olyan lelki értelemben az angyalok, tehát lelki értelemben vezetők, mert többet kaptak a mindenható Istentől, mint mások. Megértésben, látásban. Ők úgymond ilyen angyali szerepet töltenek be. Tehát az, ami akkor testi volt, azt most lelki értelemben érthetjük, és nagyon sok ilyen angyal van. Persze vannak gyülekezeti vezetők, akik tényleg Krisztusból szólnak. Nem kételkedem ebben, drága embertársak. De azt gyanítom, hogy a legtöbbnek jóformán nincsen semmilyen kapcsolata az állam hatalommal. Tehát nincsen, nem lépett szövetségre a földi hatalommal. Tehát lehetnek ilyen vezetők, akik ténylegesen a Krisztus útján segítik az ő embertársaikat. Viszont vannak ilyen angyalok idézőjelben, akik tényleg a világhálón, a Facebookon, a YouTube-on, akár a TikTokon is bizonságot tesznek, és folyamatosan mutatják azt, amit ők láthatnak lélek által. Ezek az angyalok, itt nem csupán 7 angyalról van szó, hanem 7x7, 7x77, rengeteg angyalról van szó, akár rólad is szó van, aki bizonságot teszel arról, megosztod azt a kenyeret, megtöröd és megosztod azt a kenyeret, amit az Isten rád bízott. Tehát itt ez mindenkiről szól, drága embertársak, akik erre az útra léptek, és akik megkapták azt az elhívást, hogy bizonságot tegyenek az örök életről, a bűnök bocsánatáról. Az Efézusbeli gyülekezet, akár a budapesti, debreceni, miskolci, amerikai, teljesen mindegy, gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszakat nem szenvedheted, és megkísértetted, megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Tehát ilyen az igazság, drága embertársak. Megmutatja azt, amit jól csinálsz, de megmutatja azt is, amit rosszul csinálsz. Tehát nem hízelek az igazság. Jézus soha nem hízelget, Péternek sem. Volt, amikor azt mondta, hogy áldott vagy te, Péter, Jónának fia, mert nem test és vér, hanem az én mennyei atyám jelentette meg ezeket neked. És ezért büdös az igazság, ezért büdös Jézus beszéde nagyon sok ember számára, mert nem hízelek, hanem egyenesen, igazságosan megmondja a jót is, a rosszat is. Tehát elmondja, hogy mi az, ami jó, hogy a gonoszakat nem szenveded, tehát nem vállal a közösséget a gonoszsággal. Megkísérti, próbára teszi azokat, és meg nyilvánvalóvá válik, hogy nem apostolok, hanem hazugoknak ugye találta őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én szavamért, a nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellenet, hogy az első szeretetedet elhagytad. Na, ez rólam is szó, drága embertár, mindenkiről. Nehogy valaki azt higgye, hogy ez az Efézusbeli gyülekezet angyának. Ne. Ő már el van, az a személy biztos már el van temetve, az a vezető, hanem ez most már neked szól, nekem és mindannyiunknak, akik megkaptuk a meghívót, megkaptuk a behívót, nem a katonasághoz, hanem az igazi seregbe, az angyali seregbe, ugye, a Krisztus csapatába. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, milyen szerelemből estél ki, és térj meg oda, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Ez a nikolaiták nagyon röviden jelképesen a piramis rendszer, ugye a hatalmaskodási rendszer, ami jelen van a kereszténységben, a piramis hierarchia, nikolaiták rendszere, nikolaiták szokásai és cselekedetei, a hatalmaskodás. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. A Szmirna-beli gyülekezet angyának pedig írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, de valójában gazdag vagy. És azoknak káromkodását is ismerem, akik azt mondják, hogy ők zsidók, vagy azt mondják, hogy hisznek Istenben, de valójában nem hisznek, hanem a sátán zsinagógájához tartoznak, még annak ellenére is, hogy azt állítják magukról, hogy ők hisznek Istenben. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ne félj a szenvedéstől, mert maximum csak a testet fog szenvedni. A lelket ujongani fog, mint ahogy a kedves utitársunk Ibolyának is a lelke ujong. Ott van szenvedésben a kórházban, de mégis az ő lelke ujong és örömködik az élő Isten a feltámadt Krisztus jelenlétében. És bizonságot tesz még betegen is, hatalmas fájdalomban is, az élő Isten szerelméről. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Imé a sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni rabságba, akár egy betegség, akár a kórház, akár a börtön rabságába, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hű, hév, mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond az lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Mert az első halálban vagyunk és voltunk addig, amíg a lelkünk halott volt, amíg a lelkünk nem hallotta az élő Istent, amíg a test kívánságát követtük. Mindenki, aki a test kívánságát követi, és aki nem született újjá, az első halálban van a második halál. A test halála, ami egyben ugye a borzalom, maga a pokoli kín is, ugye, amikor a lélek látja, hogy a test rothad, de nem tud elszakadni attól. Tehát az a második halál, a fizikai halál, az a második halál. Tehát mindannyian úgymond részesülünk a második halálban, a test halálában, de nem mindenkinek fog ártani, és azt mondja Jézus, hogy aki hallja az én beszédemet és örömmel megtartja, tovább híret, tovább adja azt, az nem hal meg soha. Hogyha meghal az ő teste, ugye, a második halál által, akkor is élni fog, nem fog ő halált látni, az ő lelke nem fog rothadást látni, élni fog örökön örökké az Atyaisten dicsőségére. A pergámonbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van, a két élő éles kard Jézus beszéde, amit nagyon sokan nem ismernek, mert személyesen nem kívánták azt megismerni. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, ez hol van? Valahol Amerikában, Babilonban, Perzsiában, Izraelben, nem, drága embertársak, mindenhol, ahol van internet, ahol van Facebook, ahol van média, ott van a sátáni királyi széke, és sajnos a sátán királyi széke beköltözött nagyon sok embernek a szívébe. Ott van az ördög, a megtévesztés királyi széke, a mi értelmünkben, a mi szívünkben, hogyha nem ismerjük az élő Istent. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, az én szavamat megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak. Az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik, ugye? De van valami kevés panaszom ellenet. Mindenkinek szól ez is. Minden kivétel nélkül, aki ezt hallja. Mindenki ismerje magára, azért, hogy megmeneküljön, legyen neki fehér ruhája. De van valami kevés panaszom ellenet, mert vannak ott nálatok, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Enni a bálvány áldozatokból, drága embertársak, az azt jelenti, hogy hamis Isten tiszteletet, Isten tiszteletben venni részt. Tehát most nem eszünk ilyen bálvány áldozatokat, ugye, mert nem is főképp mi keresztények nem csinálunk ilyent. Viszont a szent áldozat az, amikor az ember úgymond Isten tisztelet hajt végre, úgy, ahogy azt Isten mondta, Jézus által mondja, hogy mit jelent az Isten tisztelet, az le van írva az evangéliumban. Meglátogatni a betegeket, az árvákat, az özvegyeket, tehát hirdetni Isten országát, imádkozni a gyengékért, az erőtlenekért, a betegekért, ez mind Isten tisztelet. Hirdetni Isten országát, Isten tisztelet. De van a hazug Isten tisztelet, ugye, a hazug bálványázatok húsa, ugye, amikor hazug módon tiszteljük Istent úgy, ahogy a hamis proféták, a bálámok tanítják. Mert igen, vannak hamis proféták, akik elmondják, hogy ilyen szokásokat kell betartani, olyan szokásokat kell betartani. Ez a Bálám tanítás, amikor emberek mondják meg, hogy milyen szokásokat tartsál meg, hogyan tiszteled a mindenható Istent, és ezáltal elszakítva téged a Krisztus szavától, aki személyesen mindenkinek megmondja, hogyan tisztelje őt, hogyan tegyen bizonyságot arról az igazságról, ami által az emberek feltámadhatnak, a bűnök bocsánatáról, az örök életről, és így tovább, és így tovább. Tehát ugye így vannak megszervezve ezek az új gyülekezetek, akik különböző új szokások szerint tisztelik Istent, de embereket követnek, ugye, hamis tanítókat, hamis vezetőket követnek. A Bálám története nagyon röviden arról szól, ugye, hogy a hamis proféta, tehát aki ugye megkívánta a pénzt, mert látták, hogy Izrael gyermekei, tehát a héberek erősek, ugye, mert hisznek Istenben, és nem tudták őket megsebezni az ellenségeik. És ezért a prófétát megkeresték, és azt megkísértették. Pontosan, mint most itt emlékeztek, elmondtam, hogy Székelyföldön, Erdélyben mi történt, hogy itt is voltak olyan emberek, akik hittek Istenben, és találkoztak ugyanúgy, ahogy Jézus idejében, házanként összegyűltek, együtt fohászkodtak, és kaptak hatalmas kijelentéseket. És mi történt? Jöttek a kívülről, ugye nyugatról, az amerikai kereszténységgel, megkeresték őket, pontosan, mint ahogy megkeresték Bálámot. Amikor, tehát megkeresték a vezető személyiségeket, és azokat úgymond megfőzték, beállították a hit gyülekezetébe, pedig korábban is volt hit Székelyföldön. Korábban is gyakorolták az emberek a hitet, és sokkal meghittebb módon. És így ezáltal ugye a Bálámok által, akiket megkísértettek ugye a jóléttel, a pénzzel, evel az új amerikai kereszténységgel, azok által belevitték az embereket a hazug istentiszteletbe, a bálvány áldozatokba, úgymond belevitték őket, és úgy kezdték tisztelni Istent, ahogy az amerikai kereszténység mutatta. Ez a szomorú igazság, drága embertársak. Ez a szomorú igazság. És ez a Bálám jelentése, ugye, a Bálám tanítása. És ugye a Bálám által beengedték, mi történt? A Bálám által beengedték a Jézabel szellemiséget, tehát megengedték, hogy bejöjjenek a különböző népeknek, az ellenségnek a lányai, és elcsábítsák a zsidó férfiakat, ugye? Tehát a Jézabel szellemiségével, a bujálkodás, paráznaság szellemiségével elcsábították a férfiakat. Ez hogy történt? Többször beszéltünk erről, hogy egyfajta hipnózist hoznak létre az erős zenével, a hangos zenével, a sok zenével, egyfajta ilyen hipnotikus állapotot hoznak létre, és az emberek azt hiszik, hogy az Istennek a lelke. Közben egyfajta tömeg hipnózis történik. És hangsúlyozom ezt, úgy mondom alázattal, teljes szívemből kívánom, hogy akik ebben benne vannak, ebben a jelenségben, fohászkodjanak az élő Krisztushoz, a feltámadt Krisztushoz, hogy mutassa meg az utat számukra, hogy megszabadulhassanak ettől a jelenségtől, amíg nem késő. És igen, sajnos bent vannak a gyülekezetekben a Bálámok, a hamis proféták, akik megengedik a Jézabel szellemiségét, hogy bemenjen a gyülekezetekbe. A varázslás. A varázslás, a bűbáj az, drága embertársak, amikor az emberek mesterséges módon vannak elkábítva, az a lényeg. Tehát mondom, hangos zenével, különböző fénytechnikával, hangulatfokozókkal, különböző testi ingerekkel vannak az emberek elcsábítva, és bent tartva egy olyan gyülekezetben, ahol nincs valódi újjászületés. Ezt mondja tovább, így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, ugye, a hierarchiát, ez jelen van a legtöbb ilyen mammut gyülekezetben, amerikai gyülekezetben, a nikolaiták rendszere, jelen van szinte mindenhol a piramis hierarchia, amit gyűlölök, erre mondja Jézus, hogy azt gyűlölöm, amikor ilyen hierarchia van, pásztor, főpásztor és főfőpásztor, meg presbiter, meg püspökök, meg ez mind ugye a nikolaiták rendszere, a hatalmaskodási rendszer, éri meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen, számnak kardjával, mert mi a kard, az igazság kardja az én szavam, mert örökké való szó az, örök érvényű igazság az, amit Jézus mondott. Vívok ellened számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Az, hogy új nevet kap az ember, azt jelenti, hogy ahogy mondja Jézus, az újjászületés által új értelmet kapunk, új szívet, új jellemet. És az a jellem, az a név, ugye, mert a név az a jellemet jelképezi. Tehát, hogy tudjuk jól, hogy a neveknek van jelentésük is, főképp az ősi neveknek, hogyha visszavezetjük, akkor minden névnek van egy jelentése. És amikor az ember, én például, hogyha ahhoz ragaszkodok, ami az Attila névhez társul, akkor én még mindig az óemberemhez ragaszkodok. De hogyha ahhoz ragaszkodok, ahhoz az új névhez, amit kaptam a mindenható Isten kegyelméből, akkor én ragaszkodok a Krisztus beszédéhez, és kívánom, hogy az én jellememet teljes mértékben átformálja. Új nevet kapjak, új jellemet. A Tiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzófényű ércez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellenet, mert megengedett amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek, ugye ez a megint a hamis istentisztelet, amit a YouTube-on is lehet látni mindenhol. És ami nagyon népszerű, most elmondom, többször beszéltem erről, amikor olyant hallasz valahol, hogy jöjj, Szent Szellem, és így szinte ilyen varázsló módon, jöjj, Szent Szellem, jöjj, Szentileg, emberek, ez Jézabel. Ez a Jézabel, ez a varázslás szellemisége. Amikor én kísértem Istent, én akarom megmondani Istennek, hogy mit cselekedjen. Többször bizonságot tettünk arról, a mindenható Isten csodákat tesz, jeleket tesz a mi életünkben, mert Jézus azt mondta, hogy ez fog történni, de nem én mondom meg a mindenható Istennek, hogy mit cselekedjen, hanem fordítva, az ő lelke, a Szent Lélek mondja meg, hogy én mit cselekedjek, mert az tökéletes. Nem kell én küldjem Istennek a lelkét se balra, se jobbra, hanem arra kell vágyjak, hogy legyen meg az ő akarata. Ő küldjön engemet, ne én küldözgessem. Tehát a Szent Szellem küldözgetés, drágemberek, az a Jézabel szellemisége mindenhol. Ha ilyen gyülekezetben vagy, menekülj onnét, amíg nem késő. Mentsd az életet, ne hozzá menekülj, hanem az élő, ma is élő feltámadt Krisztushoz, Jézushoz menekülj, az ő szavához, és megmented a te lelkedet, és a te házad népedet is megmented azáltal, hogy a Krisztushoz tartozol, a főpaphoz, és nem olyan vezetőkhöz, akik nem pásztorok, hanem béresek, mert csak egy jó pásztor van. A jó pásztor. Ez kizárja azt, hogy lenne még más jó pásztor is. Hogyha nem jó pásztor, akkor egyértelműen legtöbb pásztor, aki pásztornak mondja magát, atyának mondja magát, az valójában nem pásztor, hanem béres. Pénzért csinálja azt, amit csinál, és nem pedig Isten kegyelméből, azért, hogy a lelkek megmeneküljenek. Tehát a Jézabel szellemisége, a varázslás, a bűbáj, amikor mesterségesen csábítgatjuk az embereket, mesterségesen különböző hangulatfokozókkal, ilyen misztikus zenével, zongorazenével, különböző módon az embereket bent tartjuk egy vallási felekezetben, ahol nem születnek újjá, és nem hallják személyesen Jézust. Mi a bizonyíték annak, hogy valaki hallja személyesen az élő Istennek a hangját? Az, hogy azt cselekszi, amit Jézus is cselekedett. Ott van az aratásban, ott van a szőlőben, bizonságot tesz, elmondja, hogy mit tesz vele a mindenható Isten, és azáltal emberek támadnak fel a halálból, a lelki halálból. Nem egy gyülekezetben, nem egy vallási közösségben van, és ott tölti az időt, hanem szolgálat közben, ahogy mondta Jézus, az aratásra, az utolsó, ugye a szőlőben, amikor hívja az embereket az utcára, hogy miért tétlenkedtek itt, miért nem jöztök? Azt mondja, hát senki nem hívott. Hát akkor én hívlak, gyertek és megadom nektek azt, amit ígértem. Gyertek és dolgozzatok, mert azáltal tapasztaljátok az, hogy Istennek a lelke élő és ható, hogy dolgoztok, azáltal, hogy bizonságot tesztek, ahhoz adja mindenható Isten az ő erejét, az ő lelkinek az erejét, hogy azt cselekedjük, amit az ő lelke mond. Az ő szavához adja az ő erejét, és nem pedig ahhoz, hogy egy helyen tapsoljunk, megkötözve, és csak egy emberre figyeljünk, ahelyett, hogy mi is hallanánk az élő Isten szavát, és beszélnénk azt embertársainknak, bizonságot téve arról, amit Isten tett velünk. Ahogy mondja a 9. Zsoltárban Dávid a második bekezdésben, hogy dicsérlek téged, Uram, teljes szívemből, dicsérlek, örvendezek a te jelenlétedben, és hirdetem minden csodatételedet, aki újjá van születve ezt csinálja, és nem azt csinálja, hogy folyton hallgat egy bizonyos szemét, hanem ha hallgat is, és szüksége is van arra, mások bizonságára, utitársai bizonságaira, de cselekszi ő is bizonságot tesz, ő is megosztja azt a kenyeret, amit kapott a mindenható Istentől. Ez a bizonyíték annak, hogy valaki valóságosan kívánta az újjászületést, egyszerűen nem bírja, nem tudja elhallgatni az igazságot. És az nem az ő érdeme, hanem annak az érdeme, aki munkálkodik az ő szívében. És itt elmondja az ítéletet Jézus nagyon kemény, drága embertársak, akik benne maradnak a varázslásban, a Jézabel szellemiségében, akik manipulatív módon testi eszközökkel próbálják az embereket elcsábítani és benne tartani egy vallási szervezetben, amely ugye legutóbb is elküldte az embereket oltani, felvenni az oltást, ahelyett, hogy a Krisztus vérének a hatalmáról beszélt volna, az ő beszédének a hatalmáról beszélt volna, az ő védelméről beszélt volna, akik bent tartják az embereket az ilyen gyülekezetekben, azokra következő az ítélet. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Imé én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És ezt úgy kell hallgatni és olvasni, drága embertársak, mert ezt nagyon könnyen úgy lehet olvasni, hogy megöl, meg hogy megbosszulja, meg hogy megbüntet. Nem ez a lényeg, drága embertársak, hanem az, hogyha valaki még ágyba is kerül a paráznaság miatt, a hazug Isten tisztelet miatt, még az is egy hatalmas kegyelem a mindenható Istentől, mert az ember szenvedés közben, betegség közben megtérhet lélekben a Krisztushoz. Észreveheti, hogy ő hazugságban volt tartva, mert hisz ez történt az elmúlt években is, akik ugye a félelmükben kezdték keresni, hogy vajon mi történik a világban, és rátaláltak a kiáltószóra, akár általunk, vagy mások által, és hallották az evangéliumot, ugye, a nagy nyomorgattatásban, akár a betegségben is esélyt kaptak arra, hogy Istenhez forduljanak. Tehát az, hogy ágyba veti azokat, akik vele paráználkodnak, még ez is kegyelem, mert nem megöli, hanem ágyba veti azokat. Persze, hogyha azok után az ember ágyba van vetve, betegségben van, nyomorúságban van, és azok után sem akar teljes lényével az élő Isten szavához, Krisztushoz fordulni, akkor következik az utolsó, ugye, maga a halál, a sárga lovas. Imé én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak, akik neki hisznek, akik ő benne hisznek, ahelyett, hogy az én szavamban higgyenek. Nagy nyomorúságba vetem, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből, és az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Ez, amikor ez meg kell történjen, ez már borzalmasabb. Sajnos ma is van olyan, hogy egy anyuka meg apuka annyira kemény szívűek, annyira elszakadtak már a lélektől, hogy már nem segít rajtuk semmi más, mint az, amikor látják a saját gyermekeiket szenvedni, vagy akár meghalni. Ilyen történt korábban is, és ma is történik. Ez mindig igaz volt. A Jelenések könyve mindig igaz volt. Egyénre szabottan, de akár közösségre szabottan is. Vallási közösségre szabottan, falu közösségre szabottan, de egyéni szinten is igaz volt ez. És ez történt eddig is a régi időkben, mert sajnos megtörtént, bár nagyobb volt, hogy a szaporulat, az anyukák, a nők több gyermeket vállaltak, nem gondolkodtak, nem kértek bérgésztő tanást, hogy hogyan védekezzenek a fogantatás ellen, hanem fogadták a gyermekáldást. És igen, történt olyan, hogy lett 7 gyermek, édesanyám még 7-en lettek, 7-en születtek. Van egy barátom, aki 16-ként jött a világra, és áldásként várták őt is. Hangsúlyozom, áldásként várták őt is. Viszont sokan beszámolnak arról, hogy igen, született 10 gyermek, és a 10-ből 3 meghalt. Csak 7 nőtt fel. Persze az is jó szaporulat volt, ugye? De 3-mal ez történt. Mert igen, a hamis Isten tisztelet miatt, a bűn miatt, ugye, a szülőnek látnia kellett a gyermekének a betegségét és a vesztét. Hallgassátok meg Bogdán Berci bácsit a YouTube-on, ő is elmondja, hogy hogyan formálta őt Isten, és elmondja, hogy a néhány hónapos gyermekét el kellett temesse felnőtt temetéssel. Tehát ő is megélte sajnos azt, viszont a gyermek, ugye, mivel fiatalon meghalt, tudjuk jól, hogy Istennek az angyalai vigyázták őt, tehát nem kell miatt aggódni. Viszont nagyon jó hatással volt a szülőkre, mert a szülők megtudták, hogy ki az Úr, ki a vesék és a szívek vizsgálója, és ennek köszönhetően az apuka meg az anyuka tisztességes életet éltek, és 80-valahány évesen mondjuk azt, hogy közel vannak a megboldoguláshoz. Ez az igazság, érdemes meghallgatni Erdővidék televízió vagy csatorna YouTube-on, és ott a Bogdán Berci bácsi, a Kovács mester bizonsága, gyönyörűséges bizonság. Az is ugyanerőt ez bizonságot, hogy igen, amik az ember ugye a Jézabelnek hisz, ugye a bujálkodásnak, a fiatalságnak, a testi csábításnak, hát sajnos ugye nagyon sok szülő tapasztalhatta ezt, nagyon sok anyuka, nagyon sok apuka tapasztalhatta azt, hogy az ő gyermeke szenved. Persze a hamis orvostudomány azt mondja, hogy Ez egy olyan kór miatt van, amely Görögországban, vagy a Spanyolnáta, meg mit tudom én mi, de nem emberek. Isten nem ezt mondja, Isten azt mondja, hogy szenvedés mindig a bűn miatt volt, és a gyermekek a szülei vétkei miatt szenvednek. És hogy az a szülő, az az apuka, meg az az anyuka, aki ezt megérti, azáltal esélyt kap arra, hogy a gyermeke is meggyógyuljon, és az ő belső, ami fontosabb, az ő belső gyermeke is, az ő lelke is meggyógyuljon, megbékéljen a mindenható Istennel, az ég és a föld teremtőjével, a mi atyánkkal. Ez is nagyon fontos, nétek pedig azt mondom, és mind a többi, Tiatira belieknek is, akiknél nincs e tudomány, a hazug tudomány, amit behoztak Szodomából és Gomorából, Amerikából, az ezotéria, a New Age, amikor az emberek magukat istenné tették, ugye, akiknél ez a tudomány nincsen meg, a hamis tudományok, a hazug tudományok nincsenek meg, a Jézabel féle tudományok nincsenek meg, és nem nyertek betekintést ezekbe a súlyos bűnökbe, megtévesztésekbe, azokhoz szól itten Jézus, és akik nem ismerik meg, nem ismerték meg a sátán mélységeit. Tehát vannak emberek, akik nem ismerték meg a sátán mélységeit annyira, mint például én, vagy néhány utitársa. Az igazság az, hogy sajnos mi nagyon, tehát mi eléggé mélyen betekintést nyertünk a hazugság, a bűn mélységeibe. Ezért mi úgymond többet kellett kapjunk az élet vizéből is. Akinek sok bűne bocsátatik meg, az jobban szereti a Krisztus, ezt mondta Jézus, ugye? Tehát mi betekintést nyertünk a sátán mélységeibe. Ezért mondtam többször is, kedves utitársak, akik nem ismertitek meg azt, amiről beszélünk, nagyon sok minden van, amiről ugye szólhatunk mi ezen a csatornán, olyan gonoszságok és olyan mélységek, amiket emberek megismerhettek a hamis spiritualitás által többek között, amelyek az embereket a sötétségben és a megkötözöttségben tartják. Aki ezeket nem ismerte meg, ne akarja megismerni, hanem cselekedje azt, amit Jézus mond. Hanem ami nálatok van, ezt mondja Jézus, ne akard megismerni a gonoszságot, ne akarjál tudni mindent. Boldog az a fül, azok a szemek, amelyek nem látták és nem hallották azokat, amiket mi láttunk, mert hatalmas teher tud lenni, bizonságot teszek, kedves embertársak, arról, hogy hatalmas teher tud lenni a lélek számára az, hogy megismerte a sátán mélységeit, és sokkal több gyötrődéssel jár, mint egy olyan személy számára, akire azt mondja Jézus, hogy lelkileg szegény, lelki szegény, vagy szelíd és alázatos. Nekem vannak olyan kedves utitársaim, akik nem hallottak olyan dolgokról, amiről én hallottam, és nem láttak olyan dolgokat, amiket én láttam. Ezért tőlük nem kér többet Jézus, mint az, hogy tartsák meg azt, ami náluk van. Ha megismerték a mesterüket, megismerték Krisztust, a feltámadást, a feltámadás fiát, akkor tartsák meg az ő beszédét, éljék a hétköznapokban. Ami le van írva egy beszédben, tartsátok meg, ne akarjátok megismerni a sátán mélységeit, mert az hatalmas terv a lélek számára, és hatalmas gyötrelem is tud lenni. Hanem ami nálatok van, tartsátok meg addig, amíg eljövök, és aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én beszédemet, az én cselekedeteimet, eszi az én testemet, tehát azt cselekszi, amit én cselekedtem, eszi az én testemet, az én testemet magára ölti, azt cselekszi, amit én mutattam, és amit én mondtam, amikor tanítottam a földön, megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez volt a második rész. Következik a harmadik rész, ha valakinek túl intenzív, nincsen semmi gond, hogyha több részben hallgatja meg. Lényeg az, hogy akinek szüksége van erre, az hallgassa meg, és értse meg, és kapjon, kérjen és kapjon megértést Istentől, hogy ezek a szavak bemélyüljenek az ő szívébe, mert, mint mondtam, az utolsó időben vagyunk, a jelenések könyvében vagyunk, és ennek legfőbb bizonyítéka nyilván a Covid volt, amely globálisan pusztította az embereket, és az emberek, mint tudjuk, nem a Covid miatt haltak meg, hanem úgy, ahogy Jézus mondja, elhaltak a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jött erre a világra. A sárdisbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Nagyon kemény, drága embertársak. Ez rólam is szólhat, róla mindenkiről szólhat. hogy mi azt hiszük, hogy élünk, mert Istenhez fordultunk, de hogyha nem teszünk bizonyságot, hogyha elrejtjük azt a világosságot, amit kaptunk Istentől, akkor azt hiszük, hogy élünk, de közben halottak vagyunk. Ez is nekem szól, ez is rólam szól, elsősorban, és mindazokról, akik megkapták az életnek a lelkét, a feltámadás lelkét, a feltámadás örömét, az igazság örömét, kapnak minden nap kenyeret, de nem osztják meg, nem törik meg, és nem osztják meg embertársaikkal. Azokról szól, azokhoz is szól ez a kijelentés. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, tehát azt, amit kapták kenyeret, törd meg, és oszd meg embertársaiddal. Akik halófélben vannak, mert hogyha én a haldoklót nem erősítem meg azzal, amit én kapok a jóságos Isten kegyelméből, akkor én is haldokolni fogok. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek, langyosnak találtam. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad. Tehát emlékezzél arról, hogy hogyan kaptad meg ezt a hatalmas kegyelmet, hogyan vetted, hogyan hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, nem vagy lélekben, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órával megyek hozzád. De van Sárdisban egy kevés neved, még van neved, van múltad, van egy kis neved, azoké, akik nem fertőzették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Tehát egy olyan szeméről van szó, akik által többen megismerték az igazságot, de ők nem fertőztették meg a ruháikat, mint az, akitől hallották az igazságot. Tehát az, akitől hallották az igazságot, az élet szavát, az evangéliumot, az mögéjük került, akik általa kapták az első eledelt, a mindenható Istentől az első kijelentéseket, azok elébb kerültek, mint ez. Mert ez ellangyosodott, és akik kapták tőle a meghívó levelet, Istennek a szerelmes meghívó levelét, ők megtartották, és nem fertőzették meg az ő ruháikat, és fehérben fognak járni, mert méltók arra. Ügyeljetek, senki ne bízza el magát. Magamnak mondom leghamarabb, elsőnek ugye, mert minden elsősorban nekem szól, és csak azután másoknak. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt, aki nem szégyelli az én nevemet, és az én szómat e bűnös és parázna nemzetség előtt, annak nevéről vallást teszek az atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A Philadelphia beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Milyen hatalmas kijelentés, drága embertársak. Azt mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nálam van a Dávid kulcsa. Hogyha ti benne maradtok, mint a szőlővessző a szőlőtőben, teremni fogtok sok gyümölcsöt, de nálam nélkül, ha nem vagytok bennem az én szavamban, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tudom a te dolgaidat. Imé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Tudom, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Közben nekem eszembe jut a ma reggeli álmom. Azt láthattam, hogy elég erőteljes álomkép volt, emlékszem rá, hogy voltak egyes személyek, akik általam és általunk hallottak a Krisztus szaváról, az ő beszédéről, és volt nekik kulcsuk, de a kulcsuknak a szára, ottal találkozik a megfogható rész a kulcs szárával, ugye a résszel, amelyik nyitja az ajtót, ott el volt keskenyedve, nem volt eléggé vastag az a rész, és eltörött a kulcsuk, és mutatták a kulcsaikat nekem, hogy az ő kulcsuk milyen is eltörött, kezembe vettem is eltörött az a kulcs. Ezáltal azt mutatta mindenható Isten, hogy megkapták a kulcsot, de még nem erős, még könnyen eltörhet az ő kulcsuk, még nincsenek megerősödve. És utána elővettem azt a kulcsot, amit én kaptam a mindenható Isten kegyelméből, és láttam, hogy annak a szára vastag. Én nem magammal dicsekszem, drága embertársak, sőt, ellenkezőleg. Én úgy látom, hogy az én kulcsom is eléggé gyenge tud lenni néha, amikor meg vagyok kísértve. Tehát nem magammal dicsekszem, hanem Isten kegyelmével. És ezért tudtam, hogy tehát láttam a minta ugyanaz. Ugyanaz a minta volt belereszelve azokba a kulcsokba is, amiket láthattam álomban. Azon embertársaim kulcsaiban, akik utánam jöttek. Viszont a szára az nagyon vékony volt, és könnyen beletörtett a zárba. És úgy éreztem álomban, hogy az én kulcsom szerint kell kulcsot reszelni nekik, hogy legyen kulcsuk az igazság kapujához. Ugye ez képes beszéd megint, mint ahogy Jézus is beszélt hozzánk, példabeszéd, hogy a kulcsnak a nyaka is meg kell legyen erősítve, hogy ne törjön el, mert könnyen megtörténhet a embertársak. Hogyha mi nem vagyunk megtelve bizonsággal, nem teszünk bizonságot, a kulcsnak a nyaka nem lesz elég vastag, és amikor betesszük azt a zárba, azt a kulcsot bele fog törni a zárba, és nem fogja tudni kinyitani az ajtót. Ezt láthatta ma reggel álomban. Tudom a te dolgaidat. Imé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Tudom, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Imé én adok a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak, tehát akik hívőknek vallják magukat, akik kereszténynek vallják magukat, akik azt mondják magukról, hogy hisznek, de valójában a sátán zsinagógájához tartoznak. Tehát az történt, hogy egyesek hallották, amiről beszélhettünk a kiáltószón az utitársaimmal, és ráismertek arra, hogy be vannak csapva, benne vannak tartva egy mozgalomban, és emberek gondolkodnak helyettük, és nincsenek újjászületve. És igen, jelképesen, képetesen így kaptunk mi is a sátán zsinagógájából, a megtévesztés zsinagógájából, ugye, vallásaiból. Egyesek hallották a kiáltószót, és örömmel fogadták azt. Imé én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik Isten hívőnek mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Imé azt mi velem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged, és így támadnak fel egyesek, akikről beszélt Richard Wurmbrand is, hogy azt hitték, hogy hisznek, de valójában nem hittek, mert valójában mindig is embereket követtek, és nem történt meg az újjászületés, és nem kaptak személyes tanítatást a mindenható Istentől. De amikor hallották a mi beszédünket, ezt ők meglátták, hogy nekik nincs személyes kapcsolatuk. És ezért áldották a mindenható Istent, hogy esélyt kaptak arra, hogy meglássák, hogy mennyire megvoltak tévesztve, és így ők is a Krisztushoz fordultak, hogy feltámadjanak. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakósait. Imé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomával. Gyönyörűséges képes beszédek, mert a forrák ugye hasonlatok. Oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, a mi atyánk templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, az ő gyönyörűséges szavát, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy forró, de mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból, akik azt hiszik, hogy hisznek, a jó Istenben hisznek, hogy egyszerre cselekedjék azt is, ami földi, ami testi, egyszerre kedvezzenek a földieknek, a testieknek és a lelkieknek, sem hidegek, sem forrók, két felé sántikálnak, szeretik az ő kezék csinálmányait is, azt is tisztelik, azelőtt is leborulnak, és Istenhez is akarnak tartozni, de mivel, hogy lágy melegek, langyosak, kiveti őt, őket, és engemet is kivet az ő szájából, az igéből, az élő igéből. Nem fogod hallani az ő lelkét, hogyha langyos vagy, lágy meleg vagy, és nem ragaszkodsz ahhoz, hogy hév legyél, forró legyél, szerelemben légy, mint amikor földi értelemben is szerelmes voltál. Legyél szerelmes az élő Isten szavába, hogy forró legyél, hogy az élet szava keresztül menjen rajtad, hogy azáltal mások is feltámadjanak. Ha nem akarsz forró lenni, akkor egyszer csak nem fogod már hallani az élő Isten szavát, az ő lelkét. És mivel ezt mondod, gazdag vagyok, hú, én már 10 éve megtértem, Istenhez fordultam, és meggazdagodtam, és most már az Úr megáldott minden földi jóval, semmire nincsen szükségem. És nem tudod, hogy valójában te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen, mert nem hallod az én szómat. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rótsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss, akiket én szeretek, nem csak megvigasztalom, nem csak bátorítom, hanem meg is feddem, és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és téri meg, ne légy langyos, imé, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és én vele vacsorálok, és ő én velem, aki győz, megadom annak, hogy az én király székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámnak, az ő király székében, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát az élő Isten Krisztus által nekünk akarja adni az élet koronáját, azt akarja, hogy az annak teljességében tapasztaljuk meg az életet, menjünk be az ő dicsőségébe, de langyos módon nem lehet bemenni, hogyha kedvezni akarunk a testnek is, és a léleknek is, ez nem fog menni, drága embertársak. Hát azt mondja Jézus, hogy keressük először a mennyek országát, és annak igazságát, az ő szavát. Kívánjuk őt hallani, cselekedjük azt, amit ő mond, és megad mindent, amire szükségünk van, amire a testnek szüksége van, az is megadatik, mert a magasságos Istennek hatalma van mindenek fölött, és azt adja az ő gyermekeinek, amit akar. Bármire szükségük van test értelemben, megadja, csak hogy ők figyeljenek a leges legfontosabbra, az igazságra, hogy az élet vize keresztül folyjon rajtuk, hogy mindenki, aki szomjazik, kapjon az élő vízből, az élet vizéből, és kapja ingyen, és kapjon esélyt a feltámadásra, frissüljön fel, a lélek mozduljon meg benne, és éljen, és tisztuljon meg teljes mértékben, vegyen fehér ruhákat, hogy tudjon bemenni a mennyegzőre, mint gyermek, ahol már nincsen kísértés, ahol már nincsen próbatétel, ahol már öröm van, örökön, örökké. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!